are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat mai műsorunkban, Finta Gábor vagyok. Ma egy érdekes zenei formával ismerkedhetünk meg, a koncertetűd műfajával. Ezek a darabok a romantika termékei, a legismertebb szerző pedig minden bizonnyal a mi Liszt Ferencünk, aki egész sor darabot írt ebben a kategóriában. Az ifjú Lisztet bizonyára befolyásolta tanára Karl Czerny, aki a zongora pedagógia legismertebb mestere volt a 19. században Bécsben. Tudjuk, hogy mikor Lisztet apja Ádám az ő kezei alá adta, Czerny bár felismerte a gyerek rendkívüli tehetségét, de ugyancsak elégedetlen volt hibás technikájával, rendszertelen előképzettségével. A megoldást végnélküli skálázásban, technikai gyakorlatokban és etűddömpingben vélte megtalálni. Majd egy teljes tanévet töltött ezzel, mikor is tanítványa fellázadt, és mindenképpen igazi zenedarabokat akart játszani, amiben nagy nehezen Czerny bele kellett, hogy egyezzen. De végül is mik ezek az úgynevezett etűdök? Pedagógiai céllal komponált gyakorlatok, amelyek többek ugyan, mint üres új gyakorlatok, de zenei szempontból többnyire értéktelen, üres darabok, csak egy-egy technikai nehézség gyakorlására alkalmasak. Bár megjegyzem, hogy Czerny etüdjei között vannak tetszetősebb, dallamosabbak is, de mégse a koncertpódiumra valók közönség elé. Nos, az ifjú Liszt mestere hatására 14 éves korában megkomponálta a maga Opus 1-es sorszámmal jelzett 12 etüdből álló sorozatát, amelynek néhány darabja ma is gyakran szerepel az ifjú zongoristák műsorán. Magam is játszottam ezekből néhányat. Az igazi jelentősége ezeknek az ifjonti kompozícióknak, hogy ezekből fejlődött ki később a híres transzcendens etüdők sorozata. Érdekes, hogy annak idején Liszt Ferenc transzcendens etüdjein jó keresett a kiadó, szinte siknek számított, hogy a szalonokban, de még a jómódú családoknál is ott kellett legyenek az akkortájt szinte lejátszhatatlannak tartott művek kottái, még ha nem is volt remény arra, hogy ezeket megtanulhassák. A koncertetűd végül is egy olyan, elsősorban a romantika korában készült virtuóz hangszeres mű, amely az előadó technikai felkészültségét csillogtatja, de zenei szempontból is értékes, érdekes kompozíció. Ennek a műfajnak a legnagyobb mestere Liszt, de mások is művelték a műfajt. Elsőként Chopin nevét kell megemlíteni, aki két sorozatot, összesen 24 darabot komponált, amelyeket ugyancsak szimplán etűdnek nevez, de koncerttermi előadásokon is gyakran hallhatóak. Néhány különösen népszerű, mint például a forradalmi vagy a hárfa etűd. Liszt darabjai közül a Paganini ihlette 6 mű jelentős. Köztudott, hogy Paganini koncertjét hallgatva határozta el, hogy a hegedűn elért hallatlan virtuozitást átvigye a zongorára. Ezek hatására Liszt a zongora technikájának megújítójává vált, és hallgatóságát, különösen a nőket, szinte megbabonázta játékával, nem ritkán extázisba hozva őket. A 6 darabból álló sorozat legnépszerűbbje a La Campanella, magyarul kis harang. További népszerű darabjai a Waldesrauschen, erdőzsongás, és a Gnomenreigen, a manók tánca. A transzcendens etüdök teljes sorozatának előadói pedig különös rangot kapnak a virtuóz zongoristák között. Most először hallgassák meg a Paganini etüdök 3. darabját, a La Campanella címűt, előadja Nikita Magalov. Következik Liszt Erdőzsongás című koncertetüdje Claudio Arrau előadásában. A harmadik Liszt koncertetű címe Manók tánca. Előadja Claudio Arrau. Kedves hallgatóink, ma van a Nemzetközi Nők Napja. Ilyen fontos évforduló mellett én sem mehetek el anélkül, hogy valami alkalomhoz illő zenét ne keressek. Mi férfiak nem tudunk meglenni a nők nélkül, és csak remélem, hogy ez fordítva is igaz. Lehár Ferenc operettjéből vett részletten emlékezem meg erről a fontos napról, és köszöntök szeretettel minden ismerős és ismeretlen hölgyet. Hallgassanak meg egy részletet a Mosoly országa című operettből. Énekel Simándi József.
Virágok nyílnak a mellett.
További jó szórakozást kívánunk!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc évfordulóját március 14-én, ezúttal nem vasárnap, hanem szombaton ünnepeljük. Az eseménysorozat 11 órától a Magyarország nagykövetsége mellett álló Kossuth szobor megkoszorúzásával kezdődik, majd 12-től ünnepi műsorral folytatódik az Ottavai Magyar Házban. Ennek részeként dr. Herman Róbert történész, egyetemi tanár, a Magyar Történelmi Társulás elnökének előadását hallhatja az ünneplő közönség. Ezután ünnepi ebéd következik, amelyre kérjük, előzetesen jelentkezzenek az Ottavai Magyar Ház honlapján. Március 29-én vasárnap kerül sor a Magyar Ház éves taggyűlésére. Kérjük a tisztelt tagságot, hogy amennyiben elmulasztotta a tagsági díj befizetését, azt minél előbb tegye meg, ugyanis a gyűlésen csakis érvényes tagsági kártya felmutatásával vehetnek részt. 72 órával a gyűlés előtt az Ottavai Magyar Ház igazgatósága nem foglalkozik tagsági kérelmek elbírálásával. Kérjük, minél nagyobb számban jelenjenek meg ebből az alkalomból. Március 8-án a nőket ünnepeljük. Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején valósult meg az az ötlet, hogy az év egyik napja legyen jelképesen a nőké. A legtöbb országban ekkortájt erősödtek fel a nők követelései, szociális-gazdasági jogai kiszélesítésére, foglalkozásban és a bérezésben érvényesülő hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére. Az első nemzeti nőnapot 1909-ben az Egyesült Államokban tartották meg, akkor február utolsó vasárnapján ünnepelték a nőket. A nemzetközi nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A tüntetéseken, amelyeken sok férfi is részt vett, a nők választójogának megszerzése kapott hangsúlyt. A nők Oroszországban 1917-től Németországba 19-től szavazhattak, a francia és az olasz nők azonban csak a II. Világháború végétől, a belgák 1958-tól, a svájciak 71-től, a portugálok 76-tól, a liechtensteini nők pedig csupán 1984-től élhettek e joggal. Az időpont 1913-ban került március 8-ára, mert e napon pár évvel azelőtt 129 munkásnő vesztette életét egy New York-i gyárban tűzvész következtében. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a nőnapot. Az 1980-as évektől e napon a nőszervezetek felvonulásokon hívták fel a figyelmet a nőknek a társadalomban viselt óriási szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára és védtelenségére is. Arra, hogy a jogegyenlőség továbbra sem jelenti az esélyek egyenlőségét. Az Egyesült Államokban 1963-ban hoztak törvényt a nemek azonos fizetéséről, de a férfiak még ma is lényegesebben jobban keresnek. A nemek között az Európai Unióban is mutatkozik bérkülönbség, noha 1975-ben irányelv tiltotta meg minden díjazásbeli megkülönböztetést. Ezért 2009. márciusában az Európai Bizottság kampányt indított a nemek közti bérszakadék megszüntetéséért. Sok helyütt e napon a nők elleni erőszakkal szemben emelik fel szavukat civil szervezetek.
Mai beszélgető társam Kovács Laci, Kovács László, kinek hogy tetszik, fodrász, ez amit tudunk róla, a közösségünk tagja, nagyon sokan ismerjük, de igazából nem tudjuk a történetedet. Menjünk vissza a kezdetekhez, hol nőttél fel, honnan származol, mi volt a családi háttér, és aztán...
Hát én Budán születtem, Budán nőttem fel, a déli pályaudvarnál, és mind a két szüleim, apám és anyám fodrászok voltak. Úgyhogy a higiéniába és a rendbe nőttem fel, és abba éltem, úgyhogy korai koromban, talán nem is tudom hány éves koromban elkezdtem rajzolni, és utána elkezdtem szobrászkodni.
Volt egy szép érzéked, meg volt ez már gyerekkorban.
Igen, szerettem a zenét, anyám egy kicsit összesporolt egy kis pénzt, úgyhogy vett nekünk, húgomnak, meg nekem az operába jegyet, amit igazán nem nagyon szerettem, mert olyan operát láttam, hogy mindig valami probléma volt, és halálra nevettük magunkat, úgyhogy nem vettem komolyan. De ugyanakkor szerettem a zenét, mindenféle zenét, és akkor, mikor elkezdtem felnőni, akkor már jött a rock and roll és a hasonló zenék, úgyhogy az már akkor igazán jó volt. Fodrásziskolába mentem, még be se fejeztem. Kis problémám volt a kommunista szisztémával, mert apámnak valamikor volt egy kis üzlete, ahol volt 4 szék, és nem tartoztam a proletárok közé, tehát igazán én mérnök szerettem volna lenni, elektromérnök.
Ez lett volna a kérdésem, hogy a kicsi László, ő mi szeretett volna lenni? Feltétlenül fodrász, vagy ez így?
Nem. Én fodrász lettem méregből, mert elektromosságba akartam menni, és abban az időben még az volt, hogy az iskola intézt el, hogy hova megy a tanuló tovább. És az osztályvezető, a tanítónő hangosan a többi gyerek előtt kihozta, hogy mivel apám nem proletár, tehát én nem mehetek intellektuális foglalkozásra.
Igen, hát az a rendszer még az ilyen kis családi vállalkozásokat se nézte jó szemmel.
Egyáltalán nem. Ugye hát négy széke volt apámnak, anyám meg otthon volt, és velünk törődött. Szóval a lényeg az volt, hogy nem lehetett nekem tovább menni. És akkor ott rögtön dühönbe azt mondtam, hát akkor fodrász leszek. És azt akkor beírták nekem, és hazamentem, és amikor elmondtam apámnak, meg anyámnak, majd elájultak. Mert mindig azt mondtam, hogy soha nem leszek fodrász. Rettentő jó tanáraim voltak. Olyanok voltak, olyan emberek, ma már áldom a kezüket, áldom a fejüket. Például a Gyuri bácsi, az egyszerűen azt mondta, valami csavargó dolgot csináltam, akkor azt mondja, 2 napig nem nyúlhatsz a vendéghöz, hanem az onduláló vassal kell a hajat csavarnod. És ott volt egy darab haj a szék hátára rákötve, és azt kellett a hideg vassal csavarni. Úgyhogy büntetésből nagyon jól megtanultam olyan dolgokat, amit csak az öregek tudtak. Úgyhogy versenyeken én olyan dolgokon tudtam szerepelni, mint például a korcsolyázóknál van a compulsory, a kötelező gyakorlatok voltak, most már nincsenek, de anélkül nemzetközi versenyre nem lehetett menni a fodrászatba. Viszont az egy olyan dolog volt, amit a 30-as években talált ki egy Marcel nevű francia fodrász, és az lett a kötelező gyakorlat, amit ezt csinált. Úgyhogy én azt úgy kidolgoztam, hogy én voltam az egyik legjobb Magyarországon, aki ezt csinálta, és már 17-18 éves koromban tanítottam a versenyzőket.
És akkoriban ki lehetett nemzetközi versenyekre is jutni?
Nem, csak... de jöttek be, engem különösebben se engedtek volna ki. De viszont jöttek általában a kommunista országokból, még jöttek Németországból is, emlékszem meg Franciaországból, akkor még nem volt olyan szabad utazgatás, és akkor még Magyarország eléggé be volt zárva a kommunista országok csoportjában.
Ez a bezártság, ez miatt indultál útnak? Vagy mi volt a
nem,
motiváció?
Nem, az, hogy miért indultam útnak, az egy komplikált dolog volt. Én nekem volt egy jó pár barátom, akivel mindent együtt csináltunk. Úgyhogy a gyerekek azok kiszöktek. Én nem mentem velük, mert egyszerű oknál fogva, hogy nem éreztem, hogy van a kezembe olyan lehetőség, olyan munka lehetőség, amivel meg tudok élni. 15 éves koromban még nem voltam kész.
És nyelvtudás?
Semmi nyelvet nem tudtam egyáltalán. Édesanyámnak volt egy ismerőse, aki német volt, és ő tanította engem néha-néha, úgyhogy összesen megtanultam a 3-4 tucat szót németül. De hát minek? Úgy sem mehettem ki sehova se. Szóval a lényeg az, hogy az egyik barátom az küldött egy levelet Ausztriából, és mentem haza munkából, anyám adja nekem a levelet, rajta van a nemzetközi boríték, pecsét, minden, és ki van nyitva. És akkor én ott rögtön szembenéztem anyámmal, és azt mondtam, mától kezdve mindent az világon el fogok követni, hogy kimenjek. Úgyhogy akkor...
Hívott is ez a barát téged? Hívott, hogy menj
utána? Igen, küldött nekem térképet. Térképet rajzolt.
Valószínűleg, hogy már hatóságok is tudtak róla, hogy mit rajzolt, mert azért leveleket felszokták.
Akkor mondani. Még nem volt, azt még nem bontották fel. Úgyhogy utána 8 évig dolgoztam azon, hogy kimenjek Magyarországról, hogy kijöjjek. És akkor elkezdtem, kifejlesztettem a szaktudásomat. Nyelvet nem tanultam, mert az nagyon zűrös lett volna, de viszont az volt, hogy én jogáztam, nagyon, nagyon komolyan jogáztam. Hogy mondjam, azon a ponton voltam, hogy 3-4 órát egy nap jogáztam.
Komolyan
a hatha joga és a rádzsa jogát. Azt. Úgyhogy eljutottam odáig, hogy tudtam a szívemet szabályozni, a szívverésemet szabályozni, és a testem hőmérsékletét szabályozni. Szóval komoly dolgokat csináltam, amiről senki nem tudott semmit, egyedül a húgom. A végén, mikor az ember soha nem tudja, hogy mi mire jó, és mi hogy fog használni, de jó, ha tudja, akkor behívta a katonának, én lefogyasztottam magamat, és akkor elmentem az orvosi vizsgálatra, és lelassítottam a szívverésemet. Úgyhogy akkor visszadobtak, nem tudták, hogy mi van. Akkor egy 6-7 hónap múlva behívtak a katonai főkórházba. Erre rátett engem egy EKG masinára, ami teljesen megzavarodott. Akkor fölmentünk egy emelettel följebb, rátett engem egy másik EKG masinára, és az teljesen megzavarodott. Szóval lényegében az lett, hogy azt mondta nekem, hogy jó van, fiam, sajnos az egészséged nincs olyan állapotban, hogy be tudjunk sorolni téged. Viszont közben én már intéztem, mi fodrászok azok általában olyan helyzetben vannak, hogy mindenhol van kapcsolatunk. A világon mindenhol. Ha valami kell, ha akarok egy repülőt venni, én tudok valakin keresztül egy repülőt venni.
Egy fodrász maffia?
Nem, az van, hogy a vendégek azok igen, hajlandók mindent megcsinálni. Nekem volt vendégem a belügyminisztériumba, a külügyminisztériumba, és több helyen, többféle irodákban, úgyhogy én megtudtam, hogy egy időben megengedélyezték a ki- és beutazást, de megfogták a valuta adást. Előtte meg megadták a valuta adást, de nem adták meg az engedélyt az utazásra. Úgyhogy volt egy hét, amikor még mind a kettő megvolt. És én ezt megtudtam, ezt az egy hetet, és pont akkor én beadtam a kérvényt, és megkaptam az útlevelet.
Ez hányban volt? Hányban?
Ez 64-ben. És akkor megkaptam az útlevelet, és akkor elintéztem rögtön a vízumokat, kimentem Ausztriába, onnan Németországba, és akkor Németországba ugye nem volt nekem ott tartózkodási engedélyem, csak egy hétre, de ott voltam 11 hónapig. Szóval a lényeg az, hogy 11 hónap után behívtak a kanadai követségre, és a németek előtte körülbelül egy hónappal vagy két hónappal kiutasítottak, kitoloncoltak Németországból. És adtak nekem egy papírt, hogy március 13-án, 15-én el kell hagynom a 64-be, el kell hagynom az országot. Máskülönben visszavisznek Magyarországra. Úgyhogy akkor közben kaptam egy értesítést, mert a kanadaiaknál benn volt a kérvényem, és hogy menjek be, de mondom, engem a németek kiutasítottak. Azt mondja, nem baj, menjek be, és elintéztek mindent egy fél nap alatt. Elintézték a papírjaimat, és három nappal a toloncolás előtt kihoztak Németországból.
És hova érkeztél?
És Montrealba érkeztem. Volt két unokatestvérem, Montrealba éltem 25 évig. Szóval lényeg az, hogy körülbelül 30 évvel ezelőtt elkezdtem fényképezni.
Csak hogy a hallgatók is tudják, hogy júniusban volt egy beszélgetés köztünk, és akkor valahogy beszéltél a munkáidról, hogy mind dolgozol, ugye a öt alapelem, a tűz, víz, levegő, igen, föld jegyeket dolgozott fel, és akkor mutattad a fényképeket, és itt gyönyörűek voltak. Gyönyörű húsvérnők voltak, testfestékkel, kis fák, és nagyon ízléses képek voltak. És akkor határoztam el, hogy leülünk beszélgetni, hogy honnan jött ez a szenvedély, és hogy hát kell egy bizalmat érezni a modellnek, hogy letegye a ruhát. Mert ugye, amikor mi látjuk, az már ilyen kézenfekvő, ugye? Hát, de azért ezt a bizalmat el kell nyerni, és bele is kell abba a nőbe, abba a modellbe látni, hogy mi a legszebb rajta.
Yeah. És be kell bizonyítani, hogy amit ő elgondol, abban nincs igaza. Hogy rosszul érezze magát maga miatt.
És ez főleg ilyen önbizalmat ad vissza a modelleknek.
Pontosan. Úgyhogy lényegében ezért csinálom.
Nem sajnálod, hogy nem kerül bemutatásra sehol?
Nem.
Mint kiállító teremés?
Sajnos én úgy látom, hogy Ottawa az nagyon merev, és nincs benne rugalmasság. A Európa az egész más, máshogy fogják fel. Itten mi vagyunk egy páran, a fényképészek, akik csinálják, hogy benne vagy két-három ilyen csoportba, mi ezzel a felfogással dolgozunk, mindegyikünk különféle okok miatt. Én nekem ez volt az ok. És az, amit a tanárom mondott gyerekkoromban, hogy mindenkinek van joga jól érezni magát magával.
Ugye a saját bőrében, igen. Igen, ez nagyon szép. Igen.
És ezt nem tudom elfelejteni. Így mondjuk most már a 63 év után abba hagytam a fodrászatot. De fényképezést azt még csinálom, még megtartom. De viszont az van, hogy én általában nem csak odaállítom a modellt magam elé, hogy lefényképezzem, ezt mindenki meg tudja csinálni. De én kidolgozok különféle folyamatokat és különféle elemeket, különféle hozzáállásokat a fénykép sorozathoz, amiből egy történetet csinálok.
Stúdiófények, vagy a természetes fény?
Még a kint a természetben is használom a lámpáimat. Úgyhogy viszek lámpákat, viszek vakut, felszerelem magam, olyan helyekre megyek, ahol nincs villany, viszek magammal a lámpákat, sokszor 100-200 kiló dolgot, megrakom a kocsit a tetejéig. Miért? Mert én akarom manipulálni, én akarom kihasználni, amit ki tudok használni a helyzetből.
Következő inspiráció, most ezzel már elkészültél a öt
elemet? Az ötödik, az most fogom csinálni ebben a hónapban. Lényegében ez hogy mondjam, én szeretem a középkori festőket, de én nem vagyok annyira oda a festményükért, hanem egyedül Rembrandtnak a világítás, ahogy Rembrandt a fényt megoldotta. Viszont amit én szeretek csinálni, hogy akik rajzol, például Picasso, nem szeretem a Picasso festményeit, de a Picasso-nak a rajzait, még mielőtt kubista lett, Matisse, Klimt, azoknak a rajzait. Úgyhogy az egyik képe a Matisse-nak, hogy a modell mi így fordul, így mozog, mint egy ág, vagy egy virág, és akkor egyszer csak fogja, és lehajlik. Én 20 képet csináltam róla. Még ezt csináltam. Tökéletes. Miért? Nem is tudta, hogy fényképezek.
Igen. Ez a csodálatos, hogy...
Szóval, amit én szeretek, amit én csinálok, ahogy én csinálom, mindig változatos, mert kiszámíthatatlan. A modell nem tudja 100%-ig, hogy én mit akarok, mert én őt akarom. És ő neki kell, hogy elgondolkozzon, hogy jöjjön belőle, és ne valakit megcsináljon.
Uh-huh. Ez kicsit úgy fogom fel, hogy mindenkinek van egy saját rezgés, és a tiéd is valahogy össze kell harmonizálni.
Pontosan.
Ezt a kettőt, és akkor lesz jó a fénykép. Igen. És ezt a folyamatot nem lehet megtervezni, nem, hanem ez megtörténik. Nem.
Én például most csináltam a 4 elemet, majdnem 2 évig tartott, ugyanavval a modellal. És csináltuk, az utolsó volt a Föld.
Ezt az utolsót meg nem láttam, most már nagyon, nagyon kedvet csináltál hozzá, és hát köszönöm szépen, Laci.
Lényegében ez az, amit csinálok, és ez az, ahogy csinálom.
Ez az, amit adni tudsz az embereknek.
Szóval olyan, és ez mindegyiknek, mindenkinek van valami problémája, akivel én dolgozom. És ami az érdekes, hogy annak ellenére, hogy egy tucatszor fényképeztem, ha leteszem a fényképezőgépet, akkor betakarják magukat.
Pedig addig láttad őt ruha nélkül.
Pontosan.
Igen, mert ez, azt hiszem ez ilyen...
Fölveszem a fényképezőgépet, így esnek le a ruhák. Uh-huh. Szóval olyan érdekes, miért? Mert bebizonyítottam, hogy miért vagyunk ott.
Azt hiszem, hogy ez valamilyen szinten gyógyítás is, ez a folyamat,
ez
és a művészet amúgy is a megmagyarázhatatlan dolog, hogy miért örülünk neki, miért szeretjük, és
de
azt
lényegében
hiszem, nem is kell
az.
Megválaszolnunk ezt a kérdést.
Lényegében ez a dolog, és ez az érdekessége az egésznek. Én úgy fogom fel, hogy ahogy én dolgoztam a fodrászatban, a fizikai folyamat, ahogy én dolgoztam, ahogy a kezem mozgott, és az, hogy én tudtam beszélni a nagykövettől kezdve, a rendőrig, az utcalánytól kezdve, aki a vetkőző bárból jött, és ő akart lenni a tündér az esküvőjén. Érted? És megcsináltam tündérnek az esküvőjén. Szóval ez nem érdekes, hogy mi volt.
Igen, alázattal mindenhez, minden szakmához alázat kell.
És
tudás, fölkészültség.
Kell tudni, hogy
empátia.
Milyen nyelvet kell használni, és az, hogy mint egy orvosnak a fizikai fogásod az annyira semleges legyen, és ne legyen benne más, csak energia. Ne legyen benne kíváncsiság.
Önzés?
Ne legyen benne önzés, ne legyen benne fájdalom, de legyen benne rettentő nagy mennyiségű biztonság. Uh-huh. Mint amikor valaki ad neked egy oltást a fenekedbe, de reszket a keze. Vagy pedig csak megy, pum-pum, egy-kettő, kész. Uh-huh. Szóval lényegében ez.
Köszönöm szépen, Laci.
Nagyon szívesen.
Thank you. get hot, get too close to the flame. Wild open space, talk like an open book. Sign me up, got no time to take a picture. I'll remember someday all the chances we took. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather be, the Beatles or the Rolling Stones? You're gonna make mistakes, you come. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Don't go, stay with the all unknown. Stay away from the hook. Chances we took. We're so close to something better left unknown. We're so close to something better left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather? All the Rolling Stones. Oh, seriously, you're gonna make mistakes, you know. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Give me sympathy after all of this is gone. Who would you rather be, the Beatles or the Rolling Stones? Gonna make mistakes, you know. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun. Come on, baby, play me something like Here Comes the Sun.
Fit for kings and beggars all the same. She comes with me where'er I go. Sometimes she calls my name. My father worked his life away, digging for the coal. To the central lowlands every day, with shovel he would go, and he left for me only thing he felt he had was fun. It is my pride and joy, it's yours now, boy. Read the note he left behind. No apple falls far from a tree. Now I pass this fiddle down to thee. Hold it near your heart and soul. Let your passions guide your bow. And when the music sweet does play, oh no, I'll be not far away. Though my body lies down with the cold, my spirit lies for you to hold.